Ajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai parlamenti választások eredménye jelzi, hogy az európaiak elsöprő többsége változást akar, és hiába kötöttek a parlamenti pártok a választók akaratát megkerülő megállapodásokat, óriási nyomás lesz rajtuk, hogy változtassanak az eddigi irányvonalon, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója Esztergomban. Orbán Balázs a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett Matthias Corvinus Kollégium Fest kerekasztal beszélgetésén a migrációs politikáról szólva kijelentette, elmúlt az ideológiai kérdések ideje, realisztikus megközelítésre van szükség. Értékelése szerint az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban zajló folyamatok hátterében az ukrajnai háború van. Az egész európai hatalmi struktúrát a háború szempontjából menedzselik. A brüsszeli elit fenn akarja tartani elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett, nem csak pénzügyi, de katonai szempontból is. Jan Figel, korábbi Európai Uniós biztos, a reprezentativitás deficitjének nevezte, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták Európáját frakció nem kapta meg a neki járó vezetői pozíciókat, és ennek szerinte mindenképpen lesz negatív következménye. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta az ünnepség sorozat tájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, közölte az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. 2024 júliusában rekord alacsony szintet ért el a regisztrált álláskeresők száma, hisz a rendszerváltás óta a legkedvezőbb júliusi adatról beszélhetünk, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 224 ezer embert tartottak nyilván álláskeresőként, ami az elmúlt három évtized második legjobb adata, idézte fel. Kiemelte, az előző év júliusához viszonyítva több mint 3000-rel csökkent a regisztrált álláskeresők száma, ami a hazai foglalkoztatási helyzet folyamatos javulására utal. Egy év alatt 44 ezerrel bővült a hazai munkaerőpiac aktivitása 2023 második negyedévéhez képest. A gazdaságilag aktív nők száma 39 ezerrel, míg a férfiaké 5 ezerrel emelkedett, mondta az államtitkár. A foglalkoztatottság növelése és a csaknem 300 ezer fős hazai munkaerőpiaci tartalék mozgósítása érdekében a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy mindenki, aki tud és szeretne, dolgozhasson. Politikai és ideológiai megfontolásból az Európai Unió a soros terv alapján változatlanul be akar engedni évi 1 millió illegális bevándorlót, ami súlyos belbiztonsági helyzetet idéz elő a kontinensen, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, az elhatározás emellett társadalmi, politikai, kulturális és vallási hatásokkal is jár. Emlékeztetett, a Németországba érkezett illegális bevándorlók három év után már állampolgárságot kapnak, szavazati joggal együtt. El lehet képzelni, hogy az újonnan bevándorolt muszlim tömegek nem a konzervatív keresztény pártokra fognak szavazni, mondta a főtanácsadó. Sport. Hanuszegon után az ugyancsak olimpikon Palasics Kristóf is a Benfica férfi kézilabda csapatához igazol, az RT Handball beszámolója szerint. A szakportál értesülése szerint a válogatott kapus egy idényre kölcsönbe kerül a lisszaboni klubhoz. Palasis Kristóf a Veszprém játékosa, de az előző idényt kölcsönben a spanyol élvonalbeli Ciudad de Logroño együttesében töltötte. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő valószínű, de északkeleten erőteljesebb gomoly felhőképződésre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között lesz. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkke-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Schwab Antal Szikszó újraválasztott polgármesterének beszámolóját hallgathatják meg az eddig elért önkormányzati eredményekről, a megvalósult fejlesztésekről és a tervekről. Tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Bércesi András.
Itt egy kampányidőszak sosem könnyű, szóval nem volt könnyű az elmúlt időszak. Azért nem, mert ugye én most a második ciklusomat kezdem, és egészen más úgy belemenni egy kampányba, most már érzem a saját bőrömön is, amikor az ember első alkalommal kihívóként, vagy a második alkalom mondjuk regnáló polgármesterként kell, hogy szembesüljön a kampány mindenféle viszontagságos kérdésével. Hiszen az első időszakban az ember, amikor elindul polgármesternek, akkor felvázol egy tervet, egy elképzelést, ami miatt a lakosság aztán vagy rászavaz, vagy a regnáló polgármesterre. Jelen helyzetben most a második ciklus, kezdve majd október 1-jével egészen más a helyzet itt, dolgozni kell, dolgoztunk, azt gondolom, nem azért mondom azt, hogy kellett, hiszen bizonyítani kellett a lakosságnak azt a bizalmat meg kellett hálálni, hogy 2019 és 2024 között városvezetése miatt ránk bíztak, és most az a helyzet állt elő, hogy ezt mérték meg a lakosok, azt gondolom. Megnézték azt, hogy az elmúlt 4,5 évben ez a városvezetés ez mit tudott letenni az asztalra, merre vitte Szikszó szekerét, látszik-e valamilyen változást, lát-e valamilyen eredményt, ami alapján azt gondolja, hogy még egy következő időszakra is bizalmat szavaz a polgármesternek és a képviselőtestületnek. Én a várost járva kelve, üzeneteket kapva azt látom, mindenféle szerénytelenséget félretéve, hogy a lakosság talán azért szavazott nekünk bizalmat, mert azt látja, hogy a város jó úton halad, és voltak eredményeink. Ez a helyzet sokkal nehezebb, hiszen ilyenkor az embert megméri a lakosság, és mérlegre teszi azt, hogy mit sikerült megvalósítani az elmúlt időszakban. Akkor is ígértünk valamit. Itt mindig, ha többes számra gondolok, ha véletlenül egyes számban beszélek is, hiszen egy olyan testülettel dolgoztunk, meg dolgozom még szeptemberig együtt, akik nagyon nagy támaszunk voltak. Szikszón egy ilyen speciális helyzet volt. Nyilván biztosan az ország több más településén is hasonló. Én azért gondolom ezt, hogy speciális, mert ezt érzem, ezt látom, hogy az itteni képviselő testületi tagok a klasszikus képviselői munkán jóval túl dolgozták magukat mindannyian. Tehát nem arról szólt az elmúlt 4,5 év testületi munkában csak, hogy az anyagokat elolvasva, az előterjesztéseket megvitatva a testület szavazott, hanem ezen túl mindenkinek lett egy kis saját felelősségi körre, egy feladatkörre, egy saját területe, témakörre, amelyet végigvitt operatív módon is, tehát konkrétan ott volt, motorozott rajta, ha kellett ajánlatokat kért be a testületnek besegítve ebbe a feladat, a hivatalnak besegítve ebbe a feladat körébe. Szóval ezért volt ez egy izgalmas, érdekes dolog, és emiatt, hogy ennyi munka volt benne, ezért mondtam azt, hogy sokkal nehezebb és izgalmasabb volt ez a megmérettetés most, hiszen most azt megnézték a szikszójak, hogy mit csináltunk, értékelték, és mondtak egy véleményt erről. 2019-ben 61-2 körül volt, ha jól emlékszem. De a földön járok, ezt mindenképpen szeretném leszögezni. Én tényleg őszintén igyekszem a városért tenni, és talán azt érzik a szikszójak is, hogy közben egy vagyok közülük, aki most éppen ennek a feladatnak próbál megfelelni, és megfelelő lakosság bizalmának, de egyébként a hétköznapjaimat úgy élem, mint bárki más. A boltban, az utcán, az uszodában, a sportcsarnokban, akkor egy vagyok a szikszójak közül, mindamellett persze az utcát járva kelve annyiban talán más, hogy talán hiba, de nem tudok úgy járni kell az utcán, hogy ne a feladatot lássam az úton, az útszélén, az intézményekben. Egy picit az ember ilyenkor más szemüvegen keresztül éli a mindennapjait, de ugyanazokat a mindennapokat éli egyébként, mint amelyeket olyan korábban is tette. Ugye mi 2008 táján gondoltuk azt néhány barátommal, jó ismerősömmel, hogy egy civil szerveződést hozunk létre a városban, és akkor csak az volt a célunk, hogy egy picit hozzátegyünk a város közösségi életéhez. Azt jelentett, hogy akkor összeálltunk, és teljesen önzetlenül pályázati forrásból, vagy saját zsebből összedobva kisebb-nagyobb összegeket, vagy a lakosság támogatásával valósítottunk meg a településen néhány apróbb dolgot. Építettünk városóvodában játszóteret, a iskolában akkor felújítottuk a sportpályát, a szikszójak ismerik a Betánia kertet, amelyet akkor ott a színpadot újra építettük, és sétányt építettünk hozzá, meg elláttuk árammal. Sok apróságot igyekeztünk létrehozni, de ez arról szólt, hogy hétvégén a család nem nagyon látott bennünket, mert mentünk az ecsettel, mentünk a lapáttal, mentünk a talicskával, és akkor építettük a várost itt ott, ahol mi ezt jónak gondoltuk. Ezzel párhuzamosan 2010-től képviselőként dolgozom az önkormányzatban, tehát megéltem 10-től 14-ig egy ciklust, 14-től 19-ig egy másikat, és ezt a két ciklusos tapasztalatomat felhasználva éreztem azt, hogy látva a város lehetőségeit, meg látva az akkori működését, éreztem azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket én azt gondolom, hogy nem a legszerencsésebben alakultak, vagy születtek olyan döntések, amelyek mondjuk nem a város. Nem éreztem azt, hogy mindig csak a város érdekében történtek volna, és ezt éreztem egy picit úgy, hogy fogalmazok igaztalannak, hogy ennél jobban, ha önzetlenül csinálja az ember, akkor nagyobb léptékben lehet ezt a települést fejleszteni, meg érhetőbbé tenni, és ezért döntöttem úgy, hogy 2019-ben próbára teszem magam. Én azt sem tagadom, hogy ez a 2019-es választásoknál nyilván nekem azért sokat segített. Mm-hmm. Tehát én nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek azért, hogy mondjuk az én nevemet, azt a szikszójak úgy ismerették, hogy nem is az én nevem, a nagyapámnak a neve, aki 30 évig volt Szikszón az általános iskola igazgatója, az ő felesége, Sváb Antalné, ő pedig a gimnáziumnak volt hosszú évig igazgatója, majd az ő lánya, az én nagynéném váltotta őt az igazgatói székben, tehát nyilván miután mi egy pedagógus generáció vagyunk a nagyszülőktől kezdve, hát most már ezt kimondani is, hogy nagyjából 80 éven keresztül a három generációt nézem, 80 éve van pedagógus valaki a családból, aki ezt viszi folyamatosan végig. Nyilván azért ez Szikszón olyan beágyazottságot jelentett számomra, ahol az embert meg a nevét ismerik, arról nem beszélve, hogy azért az általános iskolai évemet itt töltve, meg az óvodás éveimet itt töltve azért az ember szerves része volt ennek az egész iskolai közegnek egészen kisgyerekkora óta. Nem mondom azt, hogy nem fordult meg a fejemben, hiszen ez egy nagyon szép dolog lett volna, és tanítottam is egy pár évig, nem Szikszón, Miskolcon tanítottam két középiskolában, a Földesben és a Berzeviciben, amit nagyon szerettem, csak aztán az élet másfelé is odort egy picit, de pedagógusként mindig megmaradtam olyannyira, hogy azért az nagyon öröm volt számomra, amikor óradoként egy néhány hónapot eltölthettem a Szikszón gimnáziumban, aztán visszahozott a sors érettségi vizsgálőknek a Szikszón gimnáziumban egy pár éve, de nyilván nagyon fontos az iskola, és egy nagyon nagy megtiszteltetés lehetett volna, ha az élet arra sodor, ha úgy alakult volna, de talán az, hogy az ember település vezető, az az iskolának is segítséget tud nyújtani, talán még több lehetőség van arra, hogy a településért tegyen, akár iskola vezető, akár pedig település vezető, de az a második talán mégiscsak szintetizálni tudja a városban az intézmények összes működését, és így talán még többet tehet az ember az iskolán túl a településéért. Több fronton is igyekeztünk életben maradni, ugye a Covid, az energiaválság, a rezsiválság az bennünket is megviselt, de ez erről azért nem érdemes nagyon beszélni, mert ez mindenkit megviselt az országban egyformán. Kisvárosként azért éreztük mi ezt a terhet egyébként még halmozottan, talán szintén nem egyedülálló módon, ebben biztos vagyok, mert hogy ugye Szikszó 5500 fős településéhez mérten szinte minden olyan intézménnyel rendelkezik, amely a városi jelleget adja, minden olyan kötelezettséggel, anyagi kötelezettséggel, amely pluszban hárul rá, gondolva itt a sportcsarnokra, az uszodára, a művelődési házra, és itt a könyvtár is egy sor olyan intézményre, amely alapvetően nem kötelező feladat, anélkül is működik egy település, és amikor az városvezetés az gondolkozik azon, hogy tovább tudja vinni ezt, vagy sem, mi egyrészt ezt életben tudtuk tartani, hogy másrészt pedig szerintem még ezen túl három olyan úton tudtunk elindulni, amit a lakosság látott itt 2024-re. Az első út az az a iparfejlesztés és település infrastruktúra fejlesztés, amely a leglátványosabb és legnagyobb mértékű és értékű beruházásokat hozta a település életében. Az összességében egy ilyen 20 milliárd forint értékű kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztés volt az iparterületen és a városon belül, az ivóvízvezeték rekonstrukcióval, egy új szennyvíztisztító telepépítésével és egy új elektromos alállomás építésével. Ez az egyik utunk. Emellett elindultunk egy másik úton, ami az önkormányzat számára biztosított pályázati lehetőségeket jelentette. Ezek kapcsán lehet, hogy nem leszek teljes körül, és ezért a hallgatóktól elnézést kérek, de ezen az úton indultunk el piacépítéssel, bölcsődépítéssel, kültéri medence építéssel, e-sportklub építéssel, külterületi út építéssel. Ezek folyamatban vannak abban az irányban, hogy a városias jelleget megőrizzük és tovább tudjuk erősíteni. Ezekkel párhuzamosan a közvilágításunkat is korszerűsítettük, ledesre cseréltük a teljes közvilágításunkat, növelve a lámpatestjeink számát és csökkentve a felhasznált energiát és ezzel csökkentve a kiadásainkat. És a harmadik út pedig az az volt, amit a saját forrásaink terhére tudtunk megvalósítani, fejlesztéseket építettünk, alkotóházat fejlesztettünk, kutyamenhelyet építettünk, közben belterületi utakat építettünk, csapadékvízelvezetést, amelyet jó részt a saját forrásaink terhére tettünk meg, és biztos, hogy hagytam ki a sorból jó néhányat, de egy picit ízelítőt mondjunk a hallgatóknak, akkor nagyjából ezeket tartom a legfontosabbaknak. Szikszónak egyébként tényleg szerencsés helyzete van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a cégcsoport, a HEL cégcsoport az Szikszón működik sok szempontból. Ha nem lennének itt, akkor Szikszó egy lenne az 5500 fős települések közül az országban. Azzal, hogy a HEL cégcsoport Szikszón működik, azzal nyilván a város nimbuszát is emeli, ismerté válunk országosan is, nemzetközi szinten is. Ez egy nagyon fontos. A munkahelyekről nem beszélve, amik még fontosabbak. Amit a külső szemlélő lát, az pedig az, hogy hát nekünk könnyű, mert ide dől a iparüzési adó, és innentől kezdve nekünk az a dolgunk, hogy hogyan bírjuk ezt a sok pénzt elkölteni egyáltalán a városra, és sokszor kapjuk azt a kritikát egyébként, hogy a városon esetleg nem látszik olyan mértékben ami elvileg láthatónak kellene, hogy legyen. Egyrészt szerintem azért látszik, tehát sok mindent igyekszünk fejleszteni, másrészt pedig csak a rendszer működésével kapcsolatban talán érdemes, amit elárulna kedves hallgatóknak, hogy amikor egy településnek az iparüzési adója nő, akkor egy matematikai képlettel számolják azt, hogy az adóerő képessége az milyen egy településnek. Ez egy nagyon egyszerű számítás, a bejövő összeget elosztják a lakosság számával, és kijön egy szám. Ha ez a szám magas, akkor az állam úgy gondolja, egyébként teljesen jogosan, hogy az adott településnek a központi költségvetésből kevesebb támogatást kell adni, hiszen van saját bevétele bőven, oldja meg a feladatait magától. Tehát onnan kevesebb bevételünk származik, ahogy így nő a saját bevételünk, az állami támogatás arányosan úgy csökken. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig, hogyha ez a bevétel ez most már elér egy bizonyos nagyságrendet, akkor mindemellett az állam azt kéri az ilyen településektől, hogy szolidaritási hozzájárulás címén fizessen is be az államkasszába. Tehát szikszó nem, hogy az állami támogatások csökkenésével él, hanem befizetővé is válik. Ez nem panasz, tehát ettől függetlenül hála Istennek nekünk vannak lehetőségünk, és sokkal több lehetőségünk van, mint más olyan településnek, ahol nincs egyikkora cégcsoport, de azok a számok, amelyek mondjuk az iparüzési adó bevétellel a külső szemlő számára láthatóak, azok nem nettó számok, azok bruttó számok, amelyekből le kell vonnunk az előbb általán említett két tényezőt, és akkor marad valami, ami még mindig nagyon jó, amiből mindig stabilan lehet gazdálkodni, de észre kell gazdálkodni, végig kell gondolni a gazdálkodást, mert azért ez nem akkora szám, amiből itt bármit, bármilyen sebességgel meg lehet valósítani. Az a szerencsénk, hogy tudunk önállóan gondolkozni, számos olyan településtől eltérően, aki meg nem tudja ezt megtenni, aki meg tud élni, és hogyha valamilyen pályázaton nyerni tud, vagy kap kormányzati támogatást, akkor tud valamit megvalósítani, ha meg nem, akkor pedig nem. Nekünk az a szerencsénk, hogy ezen túl van egy olyan mozgásterünk, amely a saját bevételénknek köszönhető. Itt okosan kell ezt szépen beosztani, úgy, mint otthon a háztartási kasszát, hogy ami a kötelező befizetett csekkeken, a gyerek tanítatásán, a ruházkodáson, az élelmiszeren, az autó műszaki vizsgán túl megmarad, na az, amiből tudunk gondolkozni, hogy elmegyünk-e nyaralni vagy sem. Ez egy városnál ugyanígy működik. Mi a nyaralásos pénzen gondolkozunk, hogy abból mennyi pénzt tudunk a városra fordítani. Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a lakosság látja ezt a munkát. Tehát az amit 87%, 86,5%-kal sikerült újra polgármesternek lennem, az egy olyan komoly, és számomra mindig nagyon nehezen hihető támogatás, amelyet meg kell hálálni, és én erre vagyok a legbüszkébb, hogy a lakosság ezt a munkát látja, és ezt a bizalmat újra megszavazta nekem is, illetve a képviselőtestület jó részének, hiszen ha a testületről beszélünk, a régiről, aki rengeteget segített, és az újról, akiket ismerek, és tudom, hogy rengeteget fognak segíteni, a kettő között van egy olyan közös halmaz, ami arról szól szikszom, hogy aki a jelenlegi testületnek tagja volt, és újra megmérette magát, az az új testületnek is tagja lett. Szerintem ez mindent elmond a munkáról, meg a lakosságnak a hozzáállásáról, hogy nincs olyan, hogy valakit a jelenlegi testületből ne választottak meg újra képviselővé, ha elindult. A kampányban is szóba került, és mi is fontosnak tartjuk az egészségügyi szolgáltatásoknak az erősítését, amennyiben nekünk erre ráhatásunk van. Ahol nincs, ott nyilván nem tudom mit kezdeni, ahol esetleg van, ott szeretnénk esetleg olyan egészségügyi szolgáltatásokat szikszóra hozni, amelyekre van realitás. Azért nem mondok konkrétumokat, mert majd akkor mondok, amikor tényleg tudok. Ami a legfontosabb, az pedig az, hogy a országban is csökkenő lakosság számot, ami minden településre, vagy sok településre, ez nem igaz, de nagyon sok településre jellemző, a szikszón korrigálni tudjuk. Magyarul a lakosság számot azt növeljük, vagy legalábbis a csökkenést azt megállítsuk. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha lakóparkot, lakővezetet, társasházat hozunk létre, tehát telket osztunk, és társasházat építünk. Ez lesz az első döntéseink egyik, amelyet az új ciklusban mindenképpen a ciklus első részében szeretnénk megvalósítani. Annyit tudunk ezzel a kérdéssel kezdeni. Egyetértve teljesen egyébként azzal, hogy a szikszói kórház jelenlegi állapota az nem az, mint 10, 15, 20 vagy 30 évvel ezelőtt, ami nyilván fájó a szikszóiak számára is. Az, hogy van egy tagkórház a megyei kórháznak szikszón, az önmagában még mindig egy nagyon jó dolog, hiszen sok 5500 fős település örülnek, hogyha lenne egy megyei kórházi tagkórháza. Az, hogy abban milyen szolgáltatások, milyen szakrendelések, milyen egészségügyi ellátás zajlik, na itt ez a kérdés, és ez az, amiben mindenképpen szeretnék én is lépni, hogyha később évben lehetőség lesz rá, de csak adott keretek között, ameddig nekem erre lehetőségem és ráhatásom van. Mindenképpen szeretném azt, hogyha az érintett ágazat vezetőjével, az államtitkár úrral tudnánk erről egy személyes eszmecserét folytatni, hogy legalább azt lássuk, a következő időszakban, hogy a szaktárcának mi az elképzelése a szikszói takkórházról, és akkor, amikor azt az elképzelést látjuk, akkor tudunk esetleg városként mi abban gondolkozni, hogy az ellátások mellett a magán irányba elindulva tudunk-e valamilyen B-verziót létrehozni. Az, hogy az állam mit gondol az állami kórházról, abban nekünk mozgásterünk sajnos nincsen. Egy olyan kisváros, mint Szikszón még nagyon sok szolgáltatással bír, ami a város ráhatásával van kapcsolatosan. Mindenképpen szüksége van arra, hogy olyan szolgáltatásokkal is bírja, amikkel bírt korábban a Covid ideje előtt. Ezek egyik az a cukrászda, hogyha nem kávézni szeretne, hanem enni szeretne, akkor nem tud elmenni egy étterembe most Szikszón, és nyilván a harmadik az a szálláshelyi kérdés, ami Szikszó, amit mi szikszóiak nyilván Abói központjának, kapujának nevezünk a történelmi múltjából fakadóan, az, hogy ha valaki Abóiban jár, akkor Szikszón nem tud megszállni, holott Szikszónnál kisebb településeken a környéken meg tudja ezt tenni, ez megint csak egy olyan feladat, amit meg kell, hogy oldjunk. Úgy látjuk egyébként, hogy a Covid az mindenképpen ennek a két szolgáltatásnak, az étteremnek és a cukrászdának döntő oka volt, hogy nem tudott tovább életben maradni, és az autópálya probléma szintén ehhez kapcsolódik, hiszen az átadott M30-as miatt a teljes szlovák, lengyel és a határig átmenő magyar forgalom az kiesett a településről, amelynek mi nagyon-nagyon-nagyon örülünk egyébként, hiszen napi sok ezer kamion nem megy át a településen, amely teljesen megkeserítette a szikszójak életét. Ennek viszont van egy árnyoldala, ez pedig az, hogy az az átmenő forgalom, amelynek egy része egyébként meg megállt Szikszón, akár étteremben, akár cukrászdában, az kiesett, és ez a kör is hiányzik a szolgáltatásokból. Ugye ez mind a három piaci feladat, nem önkormányzati feladat, ugyanakkor fontosan tartjuk azt, hogy ha be tudunk egy picit ebbe avatkozni, vagy hatással tudunk lenni a folyamatokra, akkor azt megtegyük. A három közül egyben már sikert értünk el, ez a cukrászda kérdése, amely rövidesen újra megnyitja kapuit, nem az a cukrászda, amit nagyon sajnálok, hiszen történelmi sok évtizedes hagyománnyal rendelkező, nem csak a városban, hanem a város határain túl is nagyon jól ismert név volt a Garbóti cukrászda, sajnos ennek az újraindítása nincsen már realitás, ez nincsen esély rá, viszont épül egy új cukrászdánk, és hogyha minden a tervek szerint halad, akkor én bízom benne, hogy ősszel már, ha kávézni szeretne Szikszón, akkor meg fogja tudni tenni. Az étteremmel és a szálláshelyekkel kapcsolatban ezt ősszel nem tudom megígérni, de dolgozunk mind a kettőn, hogy ez a, ha nem is ősszel, össze biztosan nem, de hogy ebben a ciklusban valamikor, nem is a vége felé, ha távolabb ismerős érkezik, és nincs hol elszálláson, akkor erre is majd lehetőség legyen Szikszón. Tudjuk a problémát, teljesen egyetértünk vele, és bízom benne, hogy a közeljövőben ezt meg is tudjuk majd oldani. Amit most a rádión keresztül nem tudunk eljutatni, mert ez egy sokkal hosszabb időtartamot emésztene föl, de az, hogy áll most Szikszón, mik a távolabbi terveim, a lehetőségek vannak a város fejlesztésében, abban én biztos vagyok, ugyan nem vagyok vállalkozó, de az elmúlt időszakban elég sok minden kérdéskörrel találkoztam. Én azt gondolom, hogy Szikszón egy vállalkozó, kedvű vállalkozó bátran belevághat bármelyik hiányzó szolgáltatásnak az újraindításába. Ha ezzel kapcsolatban pedig bármilyen szempontból kérdés van, akkor én nagyon örülök, hogyha személyesen megkeresnek és mesélhetek nekik erről, aztán meghozzák majd a döntést. Én látom benne a potenciált, és nagyon szívesen mesélek is erről bárkinek, aki erre nyitott és érdeklődik iránta. Vannak olyan elképzeléseink, amelyek a városiasodásnak egy további fázisát jelentik. Ezeket nem fogom konkretizálni most. Akik ismernek szikszójak, azok tudják, hogy akkor mondok valamit, amikor annak már konkrét háttere van. Ezért aztán hadd nem mondjak most konkrétumokat. Azt mindenképpen szeretnénk, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a város szolgáltatásai, azok erősödjenek és még színesedjenek, mert hogy azért arra büszkék vagyunk, ha csak egyet emelek ki ezek közül, hogyha a szabadidőről beszélgettünk, azon belül a rendezvényekről beszélgettünk, akkor az elmúlt években sikerült olyan színházakat, olyan koncerteket hozni a településre, amelyekre megye szerte bármely más településre is érkeztek nagyon szép számmal érdeklődők. Ezeket a jellegű rendezvényeinket és ezen túl a szabadidős programjainkat szeretnénk fenntartani és tovább erősíteni, és van számos olyan szegmens, ami egészen más jellegű egyébként, de szintén szeretnénk pluszként bevonni a város szolgáltatási körébe. Ezek azok, amelyek a szolgáltatásokat jelentik, hiszen most már arról is gondolkozhatunk, hogy hogyan tudjuk erősíteni még tovább Szikszó pozícióját, a szabadidő értelmes eltöltését, ha már a szállás helyekről beszéltünk, de emellett ugyan nagyon hétköznapi, és most nagyon leszállok a földre, de az én szempontomból, vagy a mi szempontunkból legalább annyira fontos, hogy a szikszóiaknak a komfortérzetét tovább erősítsük azzal, amit mindig el szoktam, és bocsánat, hogy most egészen száraz leszek, de amikor azt mondom, hogy út, patka, járda, árok, akkor egy településre akkor érdemes bejönni, amikor nem azt látom, hogy vannak ugyan szolgáltatások, de azért, ha meg elkanyarodok jobbra-balra, akkor meg nagyon nehezen tudok az autóval végigdöcögni. Kevés ilyen útunk van, de ilyen is van. Tehát ez a másik oldala a következő időszak legfontosabb feladatainak, hogy Sixunak a hétköznapi komfort érzetét ezekkel az alapvető fejlesztésekkel tovább tudjuk majd fokozni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben Schwab Antal, Sixó újraválasztott polgármestere számolt be eddig elért eredményeikről, a megvalósult fejlesztésekről és a jövőbeli tervekről. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Bércesi András és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa üdvözletét küldte az Outreach konferencia résztvevőinek. A függetlenségért folytatott küzdelem erősebbé tette a katolikus hitet Kelet-Timorban. Nicaragua. A hatóságok letartóztatták a Matagalpai egyházmegye két helynökét. Az ikrek sírjánál Páter Virtes Aljai László jegyzete. Ferenc pápa üdvözletét küldte a washingtoni Outreach konferencia résztvevőinek. Ferenc pápa az LGBTQ katolikusok Outreach konferenciájának alkalmával üdvözölte James Martin jezsuita atyát. A tanácskozást a washingtoni Georgetown Egyetemen augusztus 2. és 4. között tartják, amelyen Wilton Gregory bíboros, washingtoni érsek mutat be szentmisét a résztvevőknek. Az LGBTQ közösség körében apostolkodást végző James Martin jezsuita atya írta pápának, és azt kérdezte, hogy szeretné-e üdvözletét küldeni a konferenciára. Ferenc pápa a csütörtökön közzétett rövid válaszában hangsúlyozza, hogy örül annak a ténynek, hogy Gregory bíboros szentmisét celebrál a résztvevőknek. A pápa kijelentette, hogy imában egyesül a konferencián jelenlévőkkel. Jézus áldjon meg benneteket, és a Szent Szűz viselje gondotokat. Ez a 4. alkalom, hogy Ferenc pápa elküldte jó kívánságait az amerikai Outreach rendezvényre. Más alkalmakkor a pápa meghívta a jezsuita papot, akit a vatikáni kommunikációs dikasztérium tanácsadójává nevezett ki, hogy közvetítse Isten közelségének, irgalmának és szeretetének stílusát az LGBTQ közösségnek. A függetlenségért folytatott küzdelem a katolikus hitet erősebbé tette Kelet-Timorban. A Kelet-Timori Egyház készül Ferenc pápa szeptember elején látogatására. A Dilii főegyházmegye általános helynöke szerint a pápai út mottója hangsúlyozza a kelet-timori emberek mélyen gyökerező katolikus hite, illetve kultúrájuk és a közelmúlt zűrzavaros történelme közötti szoros összefüggést. Ferenc pápa lesz a 2. pápa, aki ellátogat Kelet-Timorba, Szent II. János Pál után, aki 1989. október 12-én tett rövid megállót a fővárosban, Diliben, a Távol-Keletre tett apostoli útja során. A lengyel pápa látogatása nemzetközi figyelmet fordított a kelet-timoriak helyzetére, akik akkoriban elnyomó indonéz uralom alatt álltak. Háromnapos látogatása során Ferenc pápa a tervek szerint találkozik a helyi papsággal, a szerzetesekkel és a fiatalokkal, valamint szentmisét vezet a Tashi Tolu komplexumban Diliben, ugyanazon a helyen, ahol Szent II. János Pál 35 évvel ezelőtt celebrált szentmisét. Kelet-Timor területéről, a szomszédos Indonéziából és más országokból több mint 700 ezer hívőt várnak a szertartásra. A legfiatalabb ázsiai nemzetben, amely 2002-ben nyerte el a függetlenséget, több mint két évtizedes küzdelem és vita után, valamint az ENSZ által támogatott 1992-es népszavazást követően, a 95%-ban katolikus lakosság nagy lelkesedéssel készül a pápa látogatásra. Erről nyilatkozott Bento Pereira atya, a kelet-timori püspöki konferencia nemzetközi kommunikációs és média felelőse a Fidesz missziós hírügynökségnek. Kifejtette, hogy az előkészületek nem csak anyagi, hanem lelki értelemben is tartanak. A katolikusokat arra hívják, hogy mondjanak el egy különleges imát, és katekézis sorozatot tartanak nekik Ferenc pápa tanításairól és a látogatás központi témájáról, váljon a hited a kultúráddá. Graciano Santos Barros atya, a Dili-i érsekség általános helynöke, a Fidesz missziós hírügynökségnek elmondta, hogy a motto egy meghívás a kelet-timori katolikusoknak, hogy hitüket a kulturális örökségükkel való harmóniában éljék meg. A pap megjegyezte, hogy ez egyben emlékeztető a katolikus hitük és az indonéz megszállás zűrzavaros évtizedei közötti szoros kapcsolatra is. A hit elkísérte minden lépésünket a szenvedésben és a reményben, hangsúlyozta az általános helynök. Ma, 25 évvel a függetlenségi népszavazás után, megbékélt szívvel tekinthetünk történelmünkre, felismerve Isten művét, aki megvilágosította az emberek elméjét és szívét sok kritikus pillanatban. Ennek a korábbi portugál gyarmatnak a 16. században kezdődött evangelizációja szorosan összefonódik az egyházzal, amely jelentős szerepet játszott az önrendelkezési küzdelem 25 éve során. Az egyház arra törekedett, hogy közel álljon a szenvedő kelet-timori emberekhez, és elítélte az indonéz megszálló hadsereg által elkövetett atrocitásokat, miközben a békéért és a kiengesztelődésért tevékenykedett. A Dili volt apostoli adminisztrátorainak, Martino da Costa López, Alberto Ricardo da Silva és Carlos Jiménez Belo Salesi püspökök neve továbbra is él a kelet-timori emberek emlékezetében. Annak az elkötelezettségnek köszönhetően, amellyel támogatta a nem erőszakos küzdelmet, Carlos Jiménez Belo Salesi püspök elnyerte az 1996-os Nobel békedíjat, amelyben osztozott José Ramos Ortával, a függetlenségi küzdelem vezetőjével és a jövőbeli elnökkel. Abban az időszakban a szerzetes nők, a papok, a hitoktatók és a szerzetesek döntő szerepet játszottak azáltal, hogy megmutatták közelségüket a szenvedő emberekhez. Mindig közel voltak, osztoztak sorsunkban, nyilatkozott Barros atya. Ez a közelség és támogatás Kelet-Timorban a katolikusok számának jelentős növekedését eredményezte, akik ma az 1,4 milliós lakosság közel 95%-át teszik ki. Ez azt mutatja, hogy az elnyomás idején a hit támasztó oszlopot jelentett az emberek számára, mutatott rá Barros atya, a Dili-i érsekség általános helynöke. Nyitott szívvel Kelet-Timor népe megértette és érzékelte, hogy az evangélium volt az egyetlen út, az egyetlen üdvösség. Az Úrhoz kiáltottak, bíztak benne, és az Úr meghallotta imáikat, és nem hagyta el őket, hanem elvezette őket a nekik ígért föld felé. A szeptember 2. és 13. közötti ázsiai apostoli látogatása során Ferenc pápa Pápua Új-Guineából utazik Kelet-Timorba, ahol szeptember 9-től 11-ig tartózkodik. A pápai út logójának közepén Ferenc pápát látjuk áldásra emelt kezével. Mögötte egy földgömb van, amelyből kiemelkedik Kelet-Timor térképe. Felette, ívesen felírva, a pápai látogatás mottója olvasható, vajon a hited a kultúráddá. Ez arra buzdítja a kelet-timoriakat, hogy kultúrájuk és hagyományaik szerint éljék meg hitüket. Nicaragua. A hatóságok letartóztatták a Matagalpai egyházmegye két helynökét. A nicaraguai média számolt be a Matagalpai egyházmegye két helynökének, Ulises René Vega Matamoros és Edgard Sacasa letartóztatásáról. A letartóztatás oka és a fogvatartás helye még nem ismert. Ebben a helyi egyházban börtönözték be 2023. decemberében Rolando Álvarez püspököt, majd küldték számüzetésbe 2024. januárjában. A hírforrások szerint a papokat augusztus 1-én tartóztatták le Guzmán Szent Domonkos Managua védőszentje ünnepén. Ulises Vega prelátus, a San Ramon templom plébánosa, míg Edgar Sacasa prelátus, a San Isidoro templom plébánosa. Július 26-án az Esteli Egyházmegye Ad Omnia adminisztrátorát, Frutos Valle atyát szintén letartóztatták és áthelyezték a managuai Fatimai Szűzanya Nemzeti Egyházmegyeközi Szemináriumba, amelyet a hatóságok jelenleg kényszerlakhelyként használnak a papság tagjai számára. A becslések szerint a szerzetesek és szerzetesnők közül legalább 140-en kényszerültek a latin-amerikai ország elhagyására 2018 óta. Továbbá nem feledkezhetünk el arról, hogy számos egyházi szervezetet megfosztottak vagyonától vagy jogi státusától. Az ikrek sírjánál Páter Virtes Aljai László jegyzete.
Júliusi nyári szabadságom alatt évről évre rendre meglátogatom két legkisebb testvéremet a zalavári temetőben. Ők a mi kis Benjaminjaink. 8 testvérük után érkeztek ráadásként, és követték Jancsi Jutka példáját, mert ők is fiúlány ikrek lettek. Olvasom az írást a fejfájukon. Vértes Aljai Ádám és Éva, 1961. Éltek egy napot. Aludjatok csendesen. Nem lábújhegyen érkezem a sírhoz, hanem természetes léptekkel. És szinte magától értetődő lenne a kérdés. No, kicsik, hogy vagytok? Ők persze szó nélkül is értik a kérdést, mert helyjel kínálnak. De jó is lenne egy kicsi pad, ahová le lehetne ülni, ölbetett kézzel, és ahol eldögélve észrevétlen beléphetnék az örökké valóságba, még ha csak egy kis időre is. Mert hiszen szüleink csendes aluvást kívántak nekik, amit én a római katakombák sír feliratai nyomán így értelmezek. Aludjatok, szenderegjetek az Úr békéjében. Ez a békés szendergés, innét nézve a halál, onnét, Isten oldaláról tekintve olyan, mint ahogy Jézus szólt Jairus lányáról. Nem halt meg a gyermek, hanem alszik. Barátja Lázár halálát pedig így érti, Lázár, a mi barátunk, elaludt. Egyházunk egészen jól megértette az Úr szavait, hiszen a temetőt magát is így nevezte el, a szendergés helye. Koimeterion, latinosan cömeterium, amiből a deák nyelvet a magyar észjárás cinteremre fordította. De a német Friedhof is erre utal, a béke udvarára. Most is úgy 35 fok járja a temetőben, mint tavaly. Levegő sem rezzen, épp dél van. Padon Ülés helyett kertészkedem, virágot ültetek, a sírt szegélyező folyami kavicsokat szabadítom ki gizgazos kötöttségükből. Aztán bőségesen locsolok. Egyik ilyen vizes utamnál akadok rá elemi iskolás osztálytársam frissen metszett sírjára. Igen, 70-en túl az ember egyre inkább észleli, hogy mind többen elmennek mellőle. Szép ez így. Az élet ura lassan fölkészít bennünket az élet utánra. Legyen áldott a neve. Miközben teszek-veszek, elevenedik meg bennem édesanyám szava, aki tán 2 hete mesélt a kicsik egyetlen napjáról. Kora szülöttek voltak, és minthogy 1961-ben a Kesztei kórházban nem volt inkubátor, így fagyos télvíz idején egy fűtetlen Niza mentőautóval vitték Veszprémbe. Olyannyira hideg volt, hogy mami saját teste hevével melegítette kicsinyeit. Egyetlen vigasza az volt, hogy ikergyermekeit a jótét bábanővér megkeresztelte. Édesanyánk az éjjeli szekrényként felejtett rózsafűzére lett árulkodó jel, épp a 60-as évek szűk levegőjében, ahogy Cseh Tamás azt énekelte, és ez indította a jólelkű nővért a gyors cselekvésre. Látom, katolikus, ugye, jó lenne megkeresztelni őket. Én megteszem, megkapják a szükségkerességet. Így léptek át szinte a magzatvízből a keresztvízbe. Isten áldja azt a derék jó nővért, aki az ikreket előbb a világra segítette, aztán onnét tovább, az Isten életre is átsegítette víz és Szentlélek által. Aztán nem sokkal késő Veszprémben betelt az egyetlen nap. Beteljesedett. Szüleinken kívül közülünk senki sem látta kicsi arcukat. Nem foghattuk meg kis kezüket, mert csak 1 napot éltek. Ez az 1 nap azonban olyan fontos, hogy édesanyánk megörökítette a sír feliraton, éltek 1 napot. Ezen töprengek locsolás közben. De könnyű a szívem, béke és bizakodó derű jár benne, mert hát utolsó testvérkéinkben égi védőszenteket kaptunk. Az sem véletlen, hogy nevük fölött egy kicsi angyal kitárt karral vigyázza csendes álmukat. Péter apostol 2. levelének sora is bíztat, szeretteim. Főképp 1 dolog ne kerülj el figyelmeteket, az, hogy 1 nap az Úr előtt annyi, mint 1000 év. 1000 év pedig annyi, mint 1 nap. Római barátom Péter apostol, hiszen már 25 esztendeje mellette élek, e szót a 90. Zsoltárból vette. Mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Így tekintek hát én is erre az 1 napra, erre az egyetlen napos életre, ami az Úr szándéka szerint teljes élet, kerek egészé. Hányszor is imádkozta az Úr ezt a Zsoltárt, előbb otthon a szüleivel, aztán a tanítványaival. Amikor kész minden, még körüljárom a temetőt, ahogy szoktam, és megolvasom a fejfákat. Nevek és számuk, életek és sorsok. Szeretem ezt a sétát, valahogy élet és halál mesdjéjén járok, fél lábbal itt, a másikkal ott. Emlékek sziporkáznak föl, és az emlékezéssel gondolok erre a lassan fakuló szövetre, amit egy sír felirat így fogalmaz előttem, csak az hal meg, akit elfeledtek. Vannak sírok, amelyekről lekopott már az írás, szétmállottak ő, tán már rokonok sincsenek, akik emlékezzenek. Megállok, és egy dallam élet bennem, amit Budapesten a központi szemináriumban tanultam és énekeltem. Jézu Dulcis Memoria. Szövegét Szent Bernát írta. Jézu Dulcis Memoria, Dans Vera Cordis Gaudia, sed super mel et omnia, eius dulcis presencia, melyet Csík Sándorunk így magyarított: ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömöt ád, de minden méznél édesebb szívünkben bírni tégedet. Azt hiszem, hogy Jézus emlékezete, aki maga az alfa és az omega, a kezdet és a vég, azt jelenti, hogy a szívében vagyunk, és maradunk is, egy örökké valóságon át.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották az Ikrek sírjánál címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Napverse. Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel, ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, amelyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal, Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt a szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
Imája. Hálát adunk néked, Urunk Istenünk, aki felkeltettél minket fekvőhelyünkről, és a dicséret igéjét ültetted a szívünkbe, hogy hódoljunk néked. Segítségül hívjuk a te szent nevedet, és könyörögjünk könyörületedért, amellyel mindig körülvetted életünket. Küldd le most is segítségedet azoknak, akik a te szent dicsőséged színe előtt állnak és várják a te bőséges irgalmadat. Add nekik, hogy mindig félelemmel és szeretettel szolgáljanak, dicsérjenek, magasztaljanak téged, és hódoljanak a te elmondhatatlan jóságodnak. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és hódolat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.